A telefonnál pedig Ág Attila, politológus, filozófus, egyetemi tanár. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És gondoltam, hogy megkeresem önt, mert néhány nappal ezelőtt nyilatkozott itt a műsorban Márki-Zay Péter, és megemlítette, hogy ön annak idején még a tanára vagy témavezetője volt az egyetemen, és egy esetet is emlékezetébe, és aztán a idézet, és aztán nekünk is elmondta, hogy annak idején a Ceausescu rendszer összeomlásáról ön azt mondta neki, hogy egy pillanat alatt fog összecsuklani, és mostanában a választási vereség után is felhívta önt, és megkérdezte, hogy na, az Orbán rendszerrel is mi lesz, lehet-e valami hasonló végkifejletés, ön nem volt olyan pessimista, mint általában mindenki, és azt mondta, hogy igen, ez bekövetkezhet nálunk is, szinte egyik pillanatról a másikra. Úgyhogy kérem, hogy ön a saját emlékezete alapján mondja el, hogy ön is ezeket vette, vagy ezeket emelné ki a beszélgetésükből, mint Márki-Zay Péter?
Hát megerősítettem a történetet annyiban, hogy a közgázon, a politikai tanszéken diákunk volt Márki-Zay Péter, és hát intenzív vitákba bocsátkoztuk számos tekintetben. Nem akarok abba belemenni, de hát a vita lényege, ezt ő is szokta nyilvánosság előtt emlegetni azt, hogy hát ő egy egészen amerikai típusú szabadpiacban gondolkodott, én megpróbáltam őt egy kicsit a német variáció felé, a szociális piacgazdaság felé terelni. De ha jól értem, most nem erről van szó, hanem arról, hogy ugye Magyarországon egy nagyon folyamatos átmenet volt, amiről persze igen sokat beszéltünk tanszéken vele is, másokkal is, és akkor valóban erdélyi barátaink is kérdezték tőlük, hogy hát náluk mi lesz, és akkor most följött az, hogy én azt próbáltam fejtegetni, hogy a Ceausescu rendszer természete miatt ott egy másfajta átmenet, egy összeomlásféle fog bekövetkezni, ami nagyon gyorsan játszódik le, és ez, ha jól értem, visszajött az erdélyi kollégáknál az utóbbi napokban, és akkor zárult a kör azzal, hogy erről beszéltek a Márki-Zay Péterrel is.
Igen, igen. És az összehasonlítás az Orbán rendszerrel az mennyiben áll, vagy mennyiben reális?
Most azt akarom mondani, hogy én abszolút nem vagyok meggyőződve arról, és ezt mondtam a Péternek is, hogy ez a rendszer, amit most újra választottak, kibírja 4 évig. Tehát a szenárió, ami most a legvalószínűbb, nem az, hogy ami szokott, hogy kibírja-e, milyen lesz az ellenzék a következő 4 évben, és így tovább, ezek fontos dolgok. De a legvalószínűbb verzió számomra az, hogy az Orbán kormány valamilyen módon, az Orbán rezsim valamilyen módon összemoppan, és nem csinálja végig a 4 évet.
Mire alapozza ezt? Hát minden eddiginél erősebbeknek látszanak legalábbis.
Látszanak, igen. Na most ugye tele van a sajtó azzal, hogy Európa fölébredt. Tehát ezerszer elhangzott már az sokszor már unalmassá váló választási értékelések között, hogy a háború ténye milyen negatív szerepet játszott az ellenzék számára. Ez kétségtelen tény. De a háború rákényszerítette az albó Európai Uniót, amely 2013 óta tudja, hogy milyen mély problémái vannak az Orbán rendszerrel, és mégse lépett arra, hogy komolyan vegye az ügyet, mert az Európai Unió számos tekintetben, például a háború és a biztonságpolitika tekintetében nem tud normálisan működni az Orbán rezsim miatt. Tehát most már neki kellett állniuk annak, hosszú hálaistenkedés után és a Merkel korszak elmúlásával, hogy megnézzék azt, hogy hogyan tudnak az Orbán rendszerrel leszámolni, milyen büntető intézkedéseket tudnak vele szemben életben léptetni. Ez közismert dolog, tehát ez az
egyik. Na de ezt tényező. Lehet akár leszámolásnak is nevezni, ahogy ön most tette? Hát, hogy elszámolnak vele, azt igen, de hogy leszámolnának vele, hát fizessen valamennyit, vagy érezze, hogy ez nem megy büntetés nélkül, de a leszámolást túl erősnek érzem.
Na most egy pillanat, igen, csak gondoljunk bele abba, hogy hogyan működik az Orbán rendszer, amiről elnézést a nemzetközi sajtóban is emlegetik, hogy megírtam, hogy egy tökéletes autokrácia, egy zombi demokrácia, tehát tökéletes annyiban, hogy minden része összeépül, tökéletesen működik, gazdaság, politika, kultúra össze van foglalva. Igen, ám csak ennek a tökéletes rendszernek van egy óriási problémája, hogy nagy mennyiségű inputot, azaz külföldről bejövő Európai Uniós forrás igényel ahhoz, hogy ez az egész rendszer működtethető legyen. Abban a pillanatban, hogyha ezek a források csökkennek, akkor a belső rendszer nem csak önmagával kerül ellentmondásba, is az egyes részei, vagy az egyes szereplői fékezik egymást, hanem tulajdonképpen a felbomlásnak az állapota megkezdődik abban a pillanatban, amikor kiderül, hogy nem finanszírozhatók a dolgok, és akkor a belső ellentmondások felszíne törnek, amit a jól szervezett és kívülről jól megfinanszírozott Európai Unió tulajdonképpen fenntart. Ezt nem csak én mondom, a magyar sajtóban is időnként felbukkan, az, hogy hát igen, tulajdonképpen az Orbán rezsimet az Európai Unió finanszírozza is tartja fel.
Hát ez igaz, de hogyha elvennék azt az évi 1500-1800 milliárd forintot, amit ingyen támogatásként, vagyis vissza nem fizethető támogatásként adnak, akkor ez még csak elképzelhető volna. De egy olyan helyzetet nehezen tudnék elképzelni, hogy az egésztől megfosztanák Magyarországot, már csak azért sem, mert vannak tulajdonképpen a szankciókon kívül eső tételek, amelyek akkor is jönnek, hogyha akármit csinálunk, mert egyszerűen az unió tagjai vagyunk, és ha évente néhány százmilliárdot, nagyon sok pénz és fontos, elvennének Orbánéktól, hát azzal ők még tulajdonképpen nyugodtan folytathatják ezt a mostani vircsaftot.
Ne csak mennyiségi terminusokban gondolkozzunk, hanem minőségekben is. Az Orbán rezsim nem tudja megúszni azt, hogy a következő években minőségi változásokat, azaz fontos engedményeket, a korrupció nem csak megrendszabályozását, hanem kontrollját és leleplezését is legalább részlegesen rákényszeríti az Európai Unió, ami már most látszik, hát vegyük észre, hogy a legutóbbi nagy botrányokat, azokat jegelték egészen a választásokig, és most rögtön elindult a ledolgozás. Ez már arra készül, hogy az Európai Uniónak az Orbán azt mondja, hogy hát nézzétek meg, hát tulajdonképpen itt vannak különböző korrupt esetek, mi ezeket keményen megbüntetjük. Tehát ő már tudja, hogy beszámoltatni fogják őt a legsúlyosabb esetekről, és már erre készül, vagyis ez az igazi kompromisszumad, és akkor most elkezd majd gondolkodni, hogy na kit adjunk még föl?
Na de hát ha megbüntették...
Kit adjunk áldozatként az Európai Unió?
De ha megbüntették mondjuk az igazságszolgáltatás normális működését feltételezve, hát kicsit magam is elmosolyodom ezen, de tegyük föl, hogy így lesz, Simonkát, Boldog Istvánt, Völner Pált, és így tovább, hát a második vagy harmadik vonal embereit, és ezzel fölmutatja az uniónak, hogy látjátok, hát itt komoly politikusokat ítélnek el korrupció miatt, az még mindig, hát egyrészt az Európai Unió azt mondhatja, hogy rendben, igen, elfogadom, ez már valami. Tehát a kompromisszum lehet, hogy elég ahhoz, hogy kiengesztelje az Uniót, nem?
Nem. Az Európai Unió nem egyes esetekben gondolkozik, és főképp az Európai Parlament, ami most már mint társjogalkotó közvetlenül is bele fog szállni a dologba, hanem intézményi meghátrálásokba. Tehát nem lesz elég személyeket föladni, és akkor most egy kicsit tréfásan mondva, hogy megkérdezni, Orbán megkérdezi úgymond Brüsszelt, hogy akkor na elége nektek egy közepes fideszes funkcionárius, akit most ugye feláll, hanem az intézmény intaksága. Az Európai Unióval szemben Orbán mire törekszik? Hogy minden európai intézményt, ami belelátna az ő ügyeiben, leválasszon. És az Európai Unió azt nem fogja tűrni. És ha nem is sikerül elérni majd az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, de számos tekintetben be fognak ékelődni ezek az Európai Uniós intézmények a magyar intézményekbe, ahogy normális más tagországoknál is, be fognak integrálódni azokba a végrehajtási folyamatokba, ahogy a megkapott pénzt elköltik, sokkal inkább és intenzívebben és átlátszóbban, mint jóval korábban, vagyis a rendszer tökéletességgel fölbomlik.
Hát tegyük fel, hogy nem lesz tökéletes a rendszer, és Orbánék kevesebb pénzhez jutnak, meg az ő kitartottjai oligarchái nem vihetik 100 milliárd számra a közpénzt, hanem majd csak kevesebbet, de ettől még az egész rendszer gyakorlatilag vízhatlan. Minden a kezükben van, mindenkit ők neveznek ki, minden módon, minden hatalmat, minden befolyást a kezükben tartanak. Lehet, hogy az Unió itt-ott majd közbeszól, de ettől a rendszer miért bomlana föl?
Nem arról van szó, hogy az Európai Unió itt-ottamot közbeszól, de nézzük meg azt a tényt, hogyha az Európai Unió mennyiségileg korlátoz és minőségileg az az intézményrendszerűen belép, akkor abban a pillanatban a Fidesz tökéletes mechanizmusaiban az oligarchák háborúja elkezdődik, és Magyarország tökéletes rendszere abban mutatkozik meg egyik szempontból, hogy itt bizony nem versengenek az oligarchák, minden fölülről el van intézve, Orbán szembillanásával dőlnek el ezek, hogy ki mit kap, ki mit visz el, ki mihez jut hozzá. Abban a pillanatban egy drasztikus csökkenés van, és valakiket föl kell áldozni, abban a pillanatban az oligarchák háborúja elkezdődik.
És azt gondolja, azt feltételezi, hogyha elkezdődik egy ilyen belső háború, esetleg leszámolás, akár a gazdasági területen az át fog terjedni a politikára, és szétveri belülről a rendszert?
Hát pontosan ez kezdődik meg, és mindjárt meg tudjuk nevezni azt a 2-3 embert, aki ajánlaná magát magasabb pozícióra, a belső hatalmi viszonyok átrendeződése megkezdődik, mondjuk egy Lázár sokkal okosabb, mint XY, és hát ezeket a szenáriókat nem kitalálja az ember, hanem ezek játszódnak le mondjuk Szlovákiába éppen most, ahol nem volt tökéletes, tehát egy félig tökéletes vagy tökéletlen rendszerben marakodnak egymással. Nézzük meg ugye a még fejlettebb esetet, a csehet, ami egészen jól működő, mondjuk úgy féldemokrácia volt, de ott is lejátszódott a különböző üzleti körök háborúja, és végül nem is teljesen, de Babist kilökték a rendszerbe.
Csak ott nem volt egy embernek olyan tejhatalma, mint itt
ezt
Orbán
mondom,
Viktornak.
Pontosan,
de,
ezt mondom,
de
hogy
ha
a
van...
felbomlás szenáriuit, forgatókönyveit ismerjük azokból az esetekből, ahol már egy kicsit fölbomlott, ahol félig fölbomlott, ez a korábban meglehetősen zárt rendszer, tehát amit én mondok, nem kitaláció, hanem ha az ember megnézi például a lengyel rendszert, ami nem tudott tökéletessé válni, ugye, mert sose volt ott kétharmad, kétkamarás parlament van, stb. Tehát az egymással versengő, hatalmon lévők is rendesen, hogy úgy mondjam, szorítják egymást, vagy kergetik egymást az Európai Uniós pénzekért, befolyásokért, és így tovább. Tehát ezeket ismerjük, ezek közül elindul először a kisebb megbomlás állapota, aztán eljut a félig megbomlott állapothoz, és nem biztos, hogy a rendszerválasztások révén omlik össze, hanem hát Lengyelországban is néha a Kaczyńskiék szövetségese fenyegeti, hogy ezt nem fogadja el, azt nem fogadja el, és ott most mondjuk parlamenti erőviszonyokban úgy van, hogy egy koalíciós kormány is ugye összeomlik, hogyha a kisebb koalíciós partner kivonul. Na itt nálunk nincs kisebb koalíciós partner játék, ugye olyasmit nem lehet mondani, hogy a KDNP létezik és valahonnan kivonul, de ezek a szenáriók, amik lejátszódnak az új tagállamokban mindenfelé, és hát ugye legutóbb, hát azért az Orbánnak szimbolikusan is nagyon fontos tanulság, ami Szlovéniában napokkal ezelőtt lejátszott.
Köszönöm szépen Ága Attila politológus, filozófusnak, minden jót, viszont hallásra!
Köszönöm a megkeresést, viszont hallásra!